Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora, és itt van velünk szokás szerint Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája. Szevasz, Bence!
Köszöntök én is mindenkit, sziasztok!
Valamint Tóth György, a Mediátor PR vezetője. Szevasz, Gyuri!
Szia, Viktor, szia, Bence, és a hallgatókat is üdvözlöm.
Na már most, az lesz, hogy ma meghívtuk a Somogyi Ákost, az NMHH gyermekvédelmi főosztályának vezetőjét, ő lesz a vendégünk a műsor második részében, és arról lesz szó, hogy hogyan érzik magukat a magyar kamaszok a socialben, vagyis egy kutatásnak a végeredménye a témánk. Az aktualitásunk az egy lakáshirdetéseknek álcázott banner kampány, amit az ingatlan.com és a Van Esély Alapítvány közös futtat. A platformérünk az, hogy az Amerikai Igazságügyi Minisztérium kezdeményezi, vagy kérvényezi a Google szolgáltatások szétválasztását. A spot szemlében pedig két spotról beszélgettünk, az egyik az OTP Junior kártyát népszerűsítő spot, a másik pedig, amivel kezdünk, az egy virális videó, ami nem is a videó megosztókon terjed. A Telekom reakciója arra, hogy a Vodafone nevet változtat, Vanra. És akkor itt úgy általában jó öreg Marsra Magyar platformon keresztül megüzenték, hogy jó versenyzést kívánnak. És ez egyébként a Szabó Béla, a Telekomos marketing vezető LinkedIn oldalán jelent meg.
És ugye mennyire örülhettek annak, hogy hú, hát nekünk van egy ilyen fantasztikus Marsra Magyar platformunk, amiben ugye egy hazai vállalkozás életét követhetik a nézők, és ahogy a szereplő is fogalmaz, a rajongók is. Tehát akkor milyen jól rá tudjuk erre húzni, hogy ugye a csattanót is elárulhatjuk talán, hiszen azért nem akkora, nem tudom, spoilerről van szó, tehát hogy az ő cégük az nem változtat nevet.
A Hajnalvasad, a méltán népszerű Hajnalvasad Kft.
Ellenben úgy hallották, hogy más nevet változtat. Ami ebben a gesztusban a nekem szimpatikus, vagy tetszik, ugye az a felütés, ami a posztban is, a szövegében is, meg a videóban is elhangzik, hogy jó versenyzést kívánunk. Tehát, hogy az, hogy a verseny az a fogyasztók érdekét szolgálja, az, hogy a verseny az mindig egy ilyen innovációval, meg izgalmakkal jár, az szerintem az nagyon jól kijön ebből a filmből.
És a másik az, hogy tényleg az tök ügyes dolog, hogy meglátta a lehetőséget a Telekom ebben a Voda One márkaváltásban, hogy magáról beszéljen, és saját magának az egyik tulajdonságát, márkaértékét emelje ki.
A nevét?
Az állandóságot, a változatlanságot, azt, hogy így stabil, vagy megbízható.
Egyébként pont Bencével beszéltünk talán két napja arról, hogy ő mennyire emlékszik ezekre a úgynevezett bífelésekre, tehát amikor a márkák egymásnak üzengetnek, akár nem csak ilyen social media posztokban,
ide az a ritka, ide az a ritka volt, hogy a McDonald's, Burger King az eléggé gyakran csinál ilyet.
És nem tudom, ti mennyire emlékeztek arra, egyébként én most rákerestem egy bizonyos reklámra, ez a taxis Vodafone spot volt, ami ilyen legendás volt, a kiskazítsókorom fodrásznak
tetszett lenni,
meg ilyenek. Ugye ez arról szólt, hogy ne cserélgesse szimkártyákat, van egy jó csomag, amivel nem kell itt a különféle díjzónákkal időkkel foglalkozni, és erre volt egy nagyon erős telekomos filmválasz, amit én nem találtam most meg. Ha bárki megtalálja, akkor az tegye
bárki a Facebook, Rebrief Facebook oldalán.
Szóval volt egy ilyen válasz, ami szerintem egy nem annyira jól sikerült spot volt, de ez az én emlékem, tehát igazából viszont például találtam ezt keresve egy olyat, amikor a három telekomos közül egy ilyen rally spot miatt az egyiket be is tiltották, konkrétan bíróság vetette le, mert hogy egy ilyen színekből egyértelműen felismerhető volt, hogy valamiért lehagyja a versenytársakat, a piros autó, a magentát és a kéket, és akkor, tehát ez a bíferés, ez ugye nálunk is voltak erre kezdetek, de ez a mostani, ez egy ilyen elegáns, és szerintem egy ilyen kellemes kikacsintás.
Ugyanakkor azért ezt vegyük észre, hogy ezt nem tolták tényleg, ahogy te is mondtad, Viktor, a mainstream csatornáikon, hanem gyakorlatilag ez egy ilyen vállalati szintű üzengetésnek maradt meg, amin egy kicsikét csodálkozok.
Az OTP Junior népszerűsítő OTP spot a témánk, ami úgy kezdődik, hogy két szülő hát ilyen kínos beszélgetést folytat a kamasz lányukkal kapcsolatban, hogy hát hogyan mondják meg neki, hogy ilyen dolgokra nem kéne költeni. Ugye követik az ő költéseit, az online költéseit, és aztán egy ilyen beszélgetést látunk, hogy hárman nagy megértésben arról van szó.
Tovább gondolta Viktorunk megint a spotot. tovább. Mert igazából tényleg hogy a maga a Spotify szövegszinten az online változat is, és a TVC is mind a kettő, az így megállott igazából, hogy kéne most már a pénzügyekről beszélgetni.
Ez az én fantáziám, Bence. Illetve a pénzügyekről, határtalan.
Ez csak ugye, tehát ezt a végén tudjuk meg, hogy a pénzügyek. Kéne már beszélgetni
kéne
valamiről.
Kéne már beszélgetni valamiről, ami valami kínos, valami titkos, valami olyan, amit a szülők nem azonnal osztanak meg a gyerekeikkel, csak egy bizonyos életkor fölött, és akkor a poén az az, hogy ez nem a szex, hanem a pénzezés, és a végén a poén persze az egész kínos szitut a OTP Junior kártya oldja fel, aminek a szülők és gyerekek egyaránt tudnak örülni.
Televízióban láttam a hétvégén ezt a spotot, és nekem úgy elsőre is tetszett. Nyilván itt most megint elmondhatom a saját, hogy kamaszlányom van, és akkor körülbelül annyi idős, mint az a lány a spotban, és hogy nagyjából ez a szituáció egyébként tökre ilyen valid, vagy jól meg volt csinálva. Szerintem abszolút nem volt ez az egésznek a dramaturgiája túljátszva kínosan. Szerintem pont jó stílusérzékkel van benne ez a tranzíció az egyik témáról a másikra, tehát szerintem egy ilyen egyik kellemes.
Egyébként az biztos, hogy a színészi játékért, a vágásért is érdemes megnézni, ez ilyen Kraft szinten egy jól sikerült spot lett. Viszont ez egy picit túlzásnak éreztem, hogy vajon pénzről dumálni az is tud olyan fura, meg kellemetlen, meg ilyen cringe-be hajló lenni, mint szexről dumálni a szülőkkel?
Ezt tegyük fel ilyen kérdésként a hallgatóknak, mit szóltok? Aktualitásunk jön, a Van Esély Alapítvány és az ingatlan.com közös kampányba kezdett, lakáshirdetéseknek álcázott bannerekkel hívják fel a figyelmet a hajléktalanok helyzetére. Örök panorámás, van akinek ez mást jelent, frekventált lokáció, van akinek ez mást jelent. Ilyen jellegű üzenetek, ugye amiket megszoktunk az ingatlanos oldalakon. Szerintem az, ha lehet az enyém az első vélemény, az egyrészt üdvözlöm azt, hogy egy ekkora ingatlan portál beáll egy ilyen ügy mögé, pont egy olyan érában, amikor ez nagyon húsba vágó probléma. Kérdésem az hozzátok, stratégiához és PRS-hez, hogy mennyire tud hiteles lenni egy ilyen kampány, tehát mennyire néz mögé a fogyasztó, a reklámfogyasztó, hogy ezzel valójában csak mossa kezeit egy nagy márka.
Annyiban valid a kérdésed, hogy ugye van ez a greenwashing fogalma, amikor vállalatok úgy tesznek, mintha zöldítenének, vagy úgy kommunikálnak, de közben nem, és van ez a social washing fogalma, ami most már egyre többször elhangzik, tehát hogy bizonyos vállalatok társadalmi ügyek mellé állnak, de közben mondjuk nem valódi változást tesznek. Én azt gondolom, ez minden kampány esetében a hitelességet azt meg kell teremteni. Itt egy valódi szervezettel működnek együtt, a Van Esély Alapítvánnyal, akiket ezeken a ingatlan banner hirdetésnek tűnő hirdetéseken keresztül később tudsz támogatni, el tudsz menni az oldalukra, meg tudod nézni, mivel foglalkoznak, tudsz rendszeres vagy egyszeri adományokat adni. Én azt gondolom, hogy itt ennek a hitelességét szerintem ez, mivel hogy van egy szakmai együttműködő szervezet, és van egy valódi transfer, ez szerintem nem gondolom kétségesnek, főként egyébként, hogy olyan portálról beszélünk, akinek ebben üzleti érdeke, ebben nincsen. Aha, tehát valójában ők köszönik szépen, megvannak enélkül az ügy nélkül is, tehát nem érdekük az, hogy ebbe beszálljanak, ezért szerintem ez egy szép gesztus.
Én azt gondolom, hogy itt ugye ezek az üzenetek, ezek így az ingatlan.com-on az organikus találatok, tehát effektíve az ingatlan hirdetések között jelentek meg. Nyilván az ingatlan.com-nál pontosan tudják, hogy amikor egy telefonon megjelenítenek 10 darab hirdetést a listában egymással, ott egy hirdetés az így mennyi pénzt hoz a konyhára. Ebből a találati listából, ami lehet 5, 10, 8, 15, ebből egy-egy helyet, egy pénztermelő helyet ennek a témának odaadtak, tehát egy-egy helyet nem termelnek pénzt. Azt gondolom, hogy ez eléggé valid olyan szempontból, hogy ők tesznek ebbe a kampányba bele. Ingatlan.com-on, amelyik gyakorlatilag a saját felületével gazdálkodik, ha a saját felületéből ő így ad másnak, akkor ez azt jelenti, hogy lemond valamennyi pénzről. Most egyébként meg is néztük, desktopon egy képernyőn 4 hirdetés látszódik nagyjából, és abból egyet adnak erre a témára. Szerintem ez valid.
Utolsó hírünk, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium kérvényezi a Google szolgáltatások szétválasztását, mondván, hogy a Google monopól helyzetet szerzett magának az online térben. Kereskedelmileg ez ingoványos.
Hát ugye gyakorlatilag arról van szó, hogy egyszerre hirdetéseket kínál, egyszerre kínál hasznos szolgáltatásokat gyakorlatilag a legfőbb internetes funkciókra a Google, a kereséstől elkezdett dokumentumkezelésen át, levelezésen át, és még emellett ráadásul a legnépszerűbb okostelefonos platformnak, az Androidnak is a birtokosa, ráadásul az Android az nem csak a legnépszerűbb okostelefonos platform, de jelenleg a legnépszerűbb operációs rendszer a világon, tehát hogy kb. Ez az a rendszer, amit a világon a legtöbb ember használ. Nyilván ez olyan adatmennyiség, amitől még jobban tudják működtetni a keresést, és leginkább még pontosabban tudnak hirdetékeseket kiszolgálni, még több felületen, még jobb célzással. Ez egy iszonyatos előny.
Azt olvasom a Bloombergen, hogyha valóban meg kéne válni a Chrome böngészőtől, amit első körben javasoltak, akkor az kb. 15-20 milliárd dollár értékű lehet, hiszen 3 milliárd aktív user-e van ennek a keresőnek, hogy vajon...
Összedobjuk, srácok!
Ki fogja megvenni, ezt akartam kérdezni, igen.
Ugye a mesterséges intelligencia, generatív mesterséges intelligencia előretörésével az OpenAI és más AI platformoknak a gazdái, ők kifejezetten a keresőt látják egy nagy üzleti lehetőségnek a saját platformjaik számára, kifejezetten Google keresőnek a babérjaira törnek. Tehát, hogyha most egyrészt piaci oldalról jön egy ilyen erős kihívó a Google-lel szemben, másik oldalról, meg szabályozási oldalról kevésbé fog pontos adatokkal hozzáférni, akkor az egy érdekes és kihívásokkal tele helyzet lehet a Google számára.
Érkezik a vendégünk, már is folytatjuk.
Rebrief.
Nagyon fontos témával folytatjuk a Rebriefet, ugyanis az NMHH készített egy kutatást, mivel nyáron készültek el, ez a 13-16 évesek médiafogyasztási szokásait vizsgálta, illetve azt, hogy hogyan érzik magukat a social-ben,
sőt,
a kamaszok.
Nem is pusztán médiafogyasztás, hanem közösségi mód médiafogyasztás specifikus kutatásról fogunk beszélgetni.
Azt nem mondtam, a közösségi?
Csak a médiát.
Köszi, Bence. És akivel erről beszélgetünk, Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztályának vezetője. Köszönjük, hogy itt vagy. Szia, Ákos.
Köszönöm szépen, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Minden ilyen kutatás kapcsán meg szoktam kérdezni, hogy mi volt a hipotézis? Volt-e bármi elképzelés arra vonatkozóak, hogy mi fog kijönni végeredményként?
Médiaértés oktató központjaink vannak, az ország területén három ilyen is, és itt 9 és 16 év közötti gyermekekkel találkozunk a mindennapokban, jönnek hozzánk ingyenes foglalkozásra, és ezek a foglalkozások keretében ma már megkérdőjelezhetetlen nyilván a közösségi média jelenlét is. Van egy netkockázati foglalkozásunk is, ahol nagyon sokat foglalkozunk a közösségi média és annak egyes hatásaival kapcsolatban, és elindítottunk 2 éve egy edukációs kiadványsorozatot, amely ben most itt a nyár elején szerettünk volna már a közösségi médiával foglalkozni, és 2 kiadványt készítettünk, az egyiket szülőkre hangolva, a másikat pedig kifejezetten a gyermekeknek szántuk, sztori alapú kiadvány lett, és ehhez szerettünk volna tisztán látni ezen a terepen, és ebben a kutatásban 13-16 éves korú gyermekek, akik hozzánk érkeztek, vettek részt, és összesen 1030-an töltötték ki ezt a kutatást, nem országosan reprezentatív, de életkorra és nemi eloszlásra tekintettel voltunk, és ez alapján alakítottunk ki kvótákat.
De nem válaszoltál arra, hogy mi volt a hipotézis.
Hipotézisünk az volt, hogy a gyermekek jelentősen érintettek érzelmileg, illetve kereskedelmi érdek szempontjából a közösségi média használat során, és arra szerettünk volna választ kapni, hogy ez hogyan is alakul a valóságban, illetve ami még egy nagyon fontos hipotézisünk volt, hogy a gyerekek egyébként jól ismerik a kockázatokat, tudják, mik azok, de valószínűleg életkorukból is fakadóan, illetve az edukációnak a mikéntje, vagy a nem elegendő mértéke miatt nem feltétlenül tudnak megfelelően védekezni ebben a térben, és nem is biztos, hogy lehet meg teljesen kivédeni.
Megfelelt egyébként az eredmény a hipotézisnek?
Az eredmények abszolút igazolták, a gyerekek nagyon-nagyon tájékozottak, és ha már itt a közösségi média előnyei vagy veszélyéről beszéltem, akkor abszolút a szakmának is a feltételezéseit, vagy az eddig a szakmai standardeket hozták, a gyerekek is azokat mondták el, vagy egyébként nagyon jók voltak az üzenet megfogalmazások, amiket így a társadalmunk a közösségi médiával kapcsolatban megfogalmaz, de egyébként nem gondolom, mert ahogy említettem is, ezeken a foglalkozásokon is az derül ki, ahol az életükről is beszélnek, vagy a közösségi médiás jelenlétükről, hogy valóban ismerik a veszélyeket. Nagyjából tudják is, hogy hogyan védekezhetnek, de nem elég tudatosak e tekintetben. Ezt olyan szempontból én el is nézném nekik, hogy a felnőtt társadalmunk se tudja megvédeni magát minden kockázattal kapcsolatban, amely egyáltalán az online térből érkezik, de mi mindennapjainkban is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekeket felkészítsük, illetve kifejezetten fókuszálunk a szülőkre, illetve a szakemberekre is, és ezért is készülnek akár ezek az edukációs kiadványok.
Akkor kezdjük a szülőkkel, mielőtt rátérnénk a reklámszakmai kérdésekre. Nagyon röviden, szülők számára mik a legfontosabb tanulságok, mik azok a kb. Azonnal elkezdendő gyakorlatok, amire érdemes felhívni a figyelmet?
Én azt gondolom, hogy, és nyilván nem mindenki ugyanabban a periódusban ért a digitalizáció és az online jelenlét, de hogyha szülőként nagyjából gyermekvárás, vagy nagyon kora gyermekkori időszakban vagyunk, akkor azonnal kezdjünk el azzal foglalkozni, hogy mi alapvetően mit gondolunk erről a kérdéskörről, mi milyen példát mutatunk a gyermeknek, mert ez a fajta példamutatás, ez elképesztően meghatározó a gyerek életében, egyáltalán csak azzal, hogy hova fordul a fókuszunk, mi mennyit nézzük a kijelzőt, ha ő kéri a figyelmünket, mi ezt megadjuk-e nekik, vagy benne maradunk a kijelzőben, és az ő majd csak utána jön, de nem ennyire elkerülve a kérdésre a választ. Szülőként foglalkozunk azzal, hogy a gyermek egészséges önértékelése az meglegyen, illetve, hogy meglegyen, és ez nem csak social media igaz összességében az online jelenlét, vagy a médiafogyasztás kapcsán is, vagy úgy az élet bármely területén, legyen egy kritikus gondolkodása, legyen egy egészséges kétkedése a dolgokkal kapcsolatban, aha, és keresse azt, hogy hogyan tudja validálni az egyes pontokat, illetve tényleg az, hogy alakuljon ki a gyermeknek egy stabil önértékelése, mert azt látjuk, hogy a gyermekek önértékelésére hatalmas hatást tud gyakorolni a közösségi média. A közösségi médiában mi nyilván mindenhol máshol is a legjobb oldalunkat szeretnénk bemutatni, de ezek a felületek ehhez különösen nagy lehetőséget és segítséget is adnak nekünk.
Említetted azt, hogy mekkora hatással tud lenni az önértékelésükre, és ugye 2-3 évvel ezelőtt bejárta a világ sajtót a hír, amikor metás munkatársak, ex-munkatársak szivárogtatták ki a Verge-nek, New York Times-nak, hogy belső kutatások szerint is milyen szoros összefüggés van a szorongás, depresszió és a social-el töltött képernyőidő között. Ilyen összefüggésekkel, adatokkal ti is találkoztatok-e? Magyar gyerekeket is eltölte szorongással a social media?
Nem a magyar gyerekek kivételt képeznek.
Lehet, hogy így akkora más a...
Sajnos nem annyira erős a mikroklíma itt, hogy a magyar gyerekeket ne érni el ez a folyamat. Kíváncsiak voltunk arra, hogy ki hogy érzi magát a közösségi médiában eltöltött idő után. Azt látjuk, hogy mind fiúk, mind lányokra hatalmas hatást gyakorol, de mondjuk ami egy szembeötlőbb adat volt, hogy minden második lány azt mondta, hogy ő kevésbé szépnek érzi magát azután, hogy a közösségi média felületen tartalmakat fogyasztott. Ez azért, hogy mondjam, nem biztos, hogy egy jó dolog, és teret is ad arra, hogy adott esetben a szépségipar vagy egyéb dolgok bekerüljenek az életükbe, de összességében is csak rosszabb hangulatba hozhatja őket. De egyébként abban viszont fiúk, lányok nagyjából azonos arányban voltak, hogy azt érzik a közösségi média jelenlét után, hogy az életüknek jobbnak, boldogabbnak kéne lennie, az ő életük unalmasabb, ez egyharmaduk a válaszadóknak eként nyilatkozott ezekben az előbb említett kérdésekben, tehát látható, hogy lelkileg is a lelki egészségükre is hatalmas hatást gyakorol.
Reklámozóként tudunk-e valamit tenni, tartalomkészítőként, reklámozóként, hogy ne annyira érezzék így magukat a tinik, hogyha social-el töltenek időt?
Hát illetve érdekel a tanulság, tehát hogy a reklámozókra illeszthető tanulság, ami ebből a kutatásból kiderül.
Igen, ha lehet, arra nem helyeznék fókusz, hogy hogyan lehet jobban eladni a termékeinket a gyermekeknek.
Nem, az etikus reklámozókra gondolok.
Abszolút. Én azt gondolom, hogyha, illetve a kutatásunkból is az látszik, hogy a gyerekek ebben is nagyon-nagyon okosak, és ha mondjuk a véleményvezérekre, influencerekre kérdeztünk rá, hogy mit gondolnak, hogy az ő általuk bemutatott termékek azok milyen céllal vannak ott, és a gyerekek közel 90%-a tudta, hogy emögött kereskedelmi érdek van, tehát hogy fizetnek azért, hogy ez a termék megjelenjen, akár ha tényleg így influencerként, vagy akár nagyobb, vagy más szempontú reklámozóként beszélünk erről a kérdésről, akkor nagyon fontos, hogy egyenesek legyünk, hogy egyértelműen kiderüljen, még akkor is, ha gyerekek kétkedéssel fogadják, és tudják, hogy valószínűleg kereskedelmi érdek van mögötte, de fontos, hogy ebben ne áruljunk zsákba macskát, és hát nyilván ez nehéz, mert aki reklámoz, az általában eladni akarja a termékét, de hogy nem etikus eszközök kell, ne próbáljuk rávenni arra, hogy fogyasszanak, vagy vásároljanak maguk, vagy vásároltassanak a szülőkkel, mert az látszik, hogy egyébként a gyermekek nagy százaléka vásárol egyébként az online látott hirdetések miatt.
Nem emlékszem pontosan mikor, egy vagy két éve bejött ugye az a szabályozás, hogy az influencereknek fel kell tüntetni, hogy reklámról van szó a posztjukban. Ez a kutatásból kiderül-e, vagy egyáltalán bármilyen kutatásban az NMHH-nál, hogy ennek volt hatása, tehát hogy ez valahogy így helyre tette a reklámokat a kamaszok fejében.
A kutatásunk erre nem terjedt ki, hogy ez a szabályozás ez mennyiben tette átláthatóbbá a gyermekek számára. Én azt gondolom, hogy viszont az is egy biztató, és lehet, hogy ennek az intézkedésnek a következtében, hogy azért a gyerekek közel 90%-a azt mondta, hogy tudja, hogy emögött alapvetően valamilyen fizetett érdek van. Hogy az, hogy most ez ennek az intézkedésnek a kapcsán, vagy a gyerekek ennyire tudatosak, vagy ennyire átlátnak a szitán manapság, de mindenképpen nagy a tudásuk a tekintetben, hogy emögött van valami. A gazdasági versenyhivatalnak van egyébként egy ajánlása is az influencerek irányába, hogy hogyan viselkedjenek etikusan. Ez egyébként egy nagyon jó iránymutatás szerintem, és azt gondolom, hogy nagyon sok ma az etikus influencer már, és én csak inkább akkor azt mondom, hogy ez inkább ilyen saját tapasztalás. Én az elmúlt egy-két évben sokkal határozottabban látom megjelenni azt, hogy ha valaki reklámozza azt a terméket, amit használ akár a videójában, akár a podcastjében, akkor én legalábbis azt érzem, hogy sokkal erősebben megjelenik az, hogy ez termék megjelenítés tartalmaz, és hogy e mögött fizetett hirdetés van.
Volt még egy érdekes tanulság a kutatásból, ami szerintem valamennyire Magyarország specifikus, hogy amikor arról kérdeztétek a 13-16 éveseket, hogy mi a legnépszerűbb vagy a legkedvencebb platformja, akkor a Messenger-t emlegették, nem külön a Facebookot, nem a YouTube-ot, TikTokot, legnépszerűbb videós platformokat, hanem a Messenger-t. Mit szeretetnek a Messengeren, a tinik, miért pont egy zárt, alapvetően csoportos csevegést, meg személyes csevegést lehetővé tevő platformot választottak kedvencnek?
Igen, ez valóban az adat van. Nekünk ez már nem akkora meglepetés, mert az elmúlt években is végzett kutatásainkban látjuk ezt a fajta trendet. Azt látjuk, és ezt összekötném azzal is, hogy a gyermekek milyen előnyeit sorolták fel a közösségi médiának, és az előnyök között szerepel nagyon kiemelkedő helyen a kapcsolattartás. És a Messenger kifejezetten egy kapcsolattartásra létrehozott fórum, amely ráadásul nagyon könnyen ad lehetőséget arra, hogy szélesebb szociális közösségként is, tehát akár egy osztályközösségként beszélgessünk, és nem korlátozódik két ember beszélgetésére, vagy interakciójára, illetve ezen keresztül egyből meg is lehet a tartalmakat osztani. Ugyan azt tudjuk, hogy ennek a korosztálynak a Facebook használat, mint közösségi média felület már abszolút nem a platformja, Instagram, de annál is inkább a TikTok, de a Messenger, mint egyébként kapcsolattartási alkalmazás, az úgy látjuk, hogy nagyon elnyerte a fiataloknak a tetszését, és előszeretettel alkalmazzák is ezt.
Nagyon köszönjük a beszélgetést!
Köszönöm szépen.
Lehetne ezt még folytatni, igaz, Bence?
Hát, messze sokáig.
Azt mondta Ákos árrendelkezésre, úgyhogy szabadon fogunk.
Nagyon szívesen.
Somogyi Ákosra, az NMHH gyermekvédelmi főosztályának vezetőjével beszélgettünk. Ez volt már a Rebrief. Köszönjük mindenkinek a figyelmet. További jó rádiózást. A viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősem.